Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Zsidai Zoltán Rojt, gasztronómiai szakembert, a Zsidai csoport tulajdonosát, ügyvezetőjét, a Magyar Éttermi Szövetség elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és természetesen turizmusról, vendéglátásról beszélgetünk a következő szűk egy órában, amiről meglehetősen ellentmondásos és vegyes hírek érkeztek a napokban. Van itt egy számadat, ami arra vonatkozik, hogy az idei évre 19 millió Magyarországra látogató utast vagy turistát várnak. Ez a szám egyébként 2019-ben a Covid előtti csúcsévben is csak olyan 16-17 millió volt, tehát akkor a várakozások szerint 2 millió fővel több is lehet az idei évben, és a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Szövetségének a felmérése is kijött a napokban, és ők is pozitív várakozásokkal tekintenek erre. Ugyanakkor éppen ma az egyik internetes portálon látott napvilágot egy összesítés, miszerint Magyarországon folyamatosan csökken a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma. 2010 óta több mint 14 ezer vendéglátóipari egységgel lett kevesebb, azért ez egy markáns csökkenés. Egyáltalán hogyan függ össze turizmus és vendéglátás? Mert azt gondolnánk, hogyha több turista, külföldi vendég érkezik, nő a vendégészakák száma, akkor a vendéglátóhelyek forgalma is véletlenül megnő. De akkor ezek szerint nem így van.
Ebben nagyon sok kérdés volt. Megpróbálok struktúráltan válaszolni. Az nagyon fontos, hogy a turizmus az nem egy dekoráció, és nem csupán kultúra, és nem csupán vendéglátás és idegenvezetők, hanem az egyik legjelentősebb export iparágunk. Körülbelül 13%-a a GDP-nek a turizmus a multiplikátor hatásain keresztül, csak hogy perspektívába lássuk, az autóipar 10%, és az autóiparban alkalmazott létszámnál 4-5-ször több ember kerül foglalkoztatásra a turizmusban, de a mezőgazdasághoz képest majdnem háromszoros a mérete a turizmusnak, és szintén 4-5-ször annyi ember dolgozik benne. Tehát kijelenthető, hogy messze a legjelentősebb magyar nemzetgazdasági ágazat a turizmus, és valahogy mégis radar alatt mozog, és egy kicsit mindenki kerülgeti, és nem tekintjük így egészen rendszerében és a saját súlyának megfelelően. A számokról egyébként azt kell tudni, valós az, hogy a repülőtéren ilyen nagyszámú utasforgalom érkezik Budapestre, tehát Budapestnek nincsen volumen problémája. Budapestnek érték problémája van. Csak hogy lássuk, 2023-hoz képest közel 20%-ot nőtt a beutazó külföldiek száma, és az általunk látott vendéglátóhelyeknél, azért ami lefedi nem csak a prémium szegmest Budapesten, hanem az egészen laza fiataloknak szóló helyeket is, tehát a belvárostól Budapest mindent lefed. Körülbelül reál értékben olyan 10%-os árbevétel csökkenés történt, miközben 20%-kal nőtt a vendégeknek a száma. És ez azért van, mert egyszerűen olyan minőségű vendégek, olyan jellegű vendégek érkeznek Budapestre nagy számban, ami miatt még a Covid előtti bulituristák által dominált időszakhoz képest is, amiről nem gondoltuk, hogy prémium turizmus lett volna, még ahhoz képest is jelentősen csökkenő reálbevételt.
Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor a középponti kérdés az, hogy vendégként, turistaként ki is érkezik Magyarországra, tehát hogy milyen turistáról van szó, az a turista mennyit költ és mire költ, hol, milyen szálláshelyen száll Igen. meg, mit fogyaszt?
Mint bármilyen nemzetgazdasági ágban, ilyen kategóriákban kell gondolkoznunk. Tehát a volumen az egy szempont, tehát hogy az árbevétel az a volumenszer ár. Közgáz első évfolyamban ezt megtanuljuk, hogy az a volumen az önmagában nem megoldás, és ugye a turizmus az különösen érzékeny, hiszen azért itt élnek helyiek is. És egy olyan fenntartató turizmust kellene megvalósítanunk, ami egyébként nem zavarja a helyi lakosságnak az életét. Tehát nekünk alapvetően nem sok turistára és testekre van szükség az utcán, akik útban vannak, hanem nekünk olyan turizmusra van szükségünk, ami nemzetgazdasági teljesítményt generál, hiszen ez egy nemzetgazdaság, és nekünk nem az a célunk, hogy minél több közértbe látogató turista lepje el az országot.
De ez a fajta, vagy ez a típusú, hát nevezzük valóban így, hogy buliturizmus, amit hát ugye éveken
már
keresztül...
Tehát már buliturizmus sincs, mert,
igen,
mert,
ugye éveken
mert ott is csökkenő
tűnt,
a rendszer.
Hogy, meg hát tulajdonképpen talán szlogenek is épültek erre, hogy Budapest a buli főváros, ahol olcsó a sör, lehet lángosozni, lángost kapni, ahol mindenki jól érzi magát, de főképpen is különösképpen a 20 éves bulituristák, akik sorra érkeztek, vagy érkeznek, ezek szerint már kevésbé érkeznek, az olcsó fapados járatokkal, akkor ez a kép is változott. Tehát ez is alá
19-ben még ez volt, csak azóta két fontos trend történt. Az egyik az az, hogy kötelező lett a bankkártya elfogadás minden vendéglátóhelyen. A másik trend pedig az, hogy mindenki elkezdett bankkártyával fizetni mindenhol nemzetközileg. Tehát Londonban már nem is lehet készpénzzel szinte sehol fizetni. És ez a kettő trend egymás után hozott egy óriási fehérítést a piacon, és ez magával hozta azt, hogy hirtelen mindenkinek be kell árazni az adókat és a járulékokat.
Tehát, hogy drágább lett a bulituristáknak
is drágább lett Budapest. Innentől fogva el lehet menni Romániába meg Bulgáriába, ahol továbbra sincs az adó beárazva, és még sokkal olcsóbb. És cserébe olyan szuper low budget turizmus határozza meg a városunkat, ami azt az eredményt produkálja, amit látunk, hogy 20%-kal több vendég, 10%-kal kevesebb reál árbevételt hoz. Van egy másik strukturális probléma, ami ezt támogatja, az a szálláshelyeknek a disztribúciója. Ugye van körülbelül 100 000 kereskedelmi jellegű szálláshely Budapesten, aminek a 60%-a rövid távú lakáskiadás és lakásokból kialakított.
Airbnb, igen.
Igen. És nyilván, tehát ilyen arány sehol a nyugati világban, egyetlen egy világvárosban sincsen. Ezt nem szabadott volna ide elengedni, de ahogy nem szabadott volna ide elengedni, nem szabad földbe állítani sem.
Hát most ugye azért mindenhol megléptek bizonyos korlátozásokat.
Igen, ennél rosszabbul nehéz lenne ezt kezelni, mint hogy azt mondja egy kerület.
Ez még rosszabbá teszi a helyzetet?
Még rosszabbá, elmondom miért. Mert az, hogy a 6. kerület bezárja hivatalosan az Airbnb-t, attól 10-15%-nyi szolgáltató megijed, és befejezi ezt a tevékenységét, a többi az már nem kell semmit költeni tovább, és teljesen illegálisban csinálja. Tehát az árszint ugye már nincs belőle adóbevétel sem, ezért tud egy kicsit még lejjebb menni árban, de nyilván már nem marad pénze, meg nem hisz benne hosszú távon, hogy belefektessen, hiszen ki tudja, hogy mikor fogják bezárni, egyáltalán ellenőrzik-e, nem ellenőrzik, és így még tovább csökken a színvonal, és még tovább csökken az ár, és még tovább nő a versenyelőnye az illegális szereplőknek a legális lakáskiadókkal, illetve a szállodákkal szemben. Tehát, hogy ebből látszik, hogy ahogy egy komoly iparágban szükséges, egységében kell ezt az egészet kezelni, és nem kerületi szintű megoldásokkal belenyúlni egy olyan rendszerbe, ami nem csak, hogy országosan, területenként, meg vármegyénként, meg régiónként összekapcsolódik és összefügg, hanem Budapesten belül természetesen kerületenként minden módon összekapcsolódik, hiszen valahol megérkezünk vonattal, valahol megérkezünk repülővel, valahol lakunk, valahová megyünk, tehát hogy a turista az folyamatosan mozog a városban, tehát hogy ezeket a megoldásokat csak egységesen lehet egy akkora nagyobb területre, mint Budapest kezelni.
Ha megnézzük a hát úgymond túlburjánzó Airbnb szektort, és mondjuk a hagyományos szállodai struktúrát, akkor az is elmondható, hogy azért ebből ez utóbbiból hiány is mutatkozik.
Abszolút.
Jelenleg Budapesten? Hát, tehát mondjuk minőségi
ha összehasonlítjuk magunkat, ugye a nagy versenytársainkkal, Bécssel, Prágával, meg mondjuk Varsóval szemben, akkor az látszik, hogy abszolút szálláshely hiányunk van, szállodai szálláshely hiányunk van, tehát sehol nincsen 20-30%-nál nagyobb rövid távú lakáskiadás. Ez azt jelenti, hogy hiányzik több tízezer szállodai kapacitás. Uh-huh. Ezeknek 8-10 év, hogy ezek létrejöjjenek. Egy olyan stabil és kiszámítható környezetben, egy olyan finanszírozási környezetben is megoldással, amivel egy hosszú távú befektető, aki évtizedekben gondolkozik, eldönti, hogy akkor ilyen fejlesztéseket elkezd.
Igen, csak hát ugye az elmúlt évek pont nem az ingatlan fejlesztésekről és az ingatlan beruházásokról szóltak, talán most éppen változóban van majd ez a helyzet.
Itt tehát mindig változik, tehát mindig vannak válságok, egy csomó minden történik, és mégis van egy Ausztria, mégis van egy Bécs, mégis van egy Prága, akik a rendszerváltás óta, de az elmúlt 30-40 évet nézzük, ők folyamatosan a megfelelő irányba mozogtak, és konzekvensen és konzisztensen dolgoztak.
Ők nem ebben van a különbség. Is ők versenytársaink. Tehát, hogyha megnézzük ezt a régiót, a kelet-közép-európai régiót, akkor ezek a említett...
Én még Isztambult is idehoznám, ezek versenytársaink. És ezek egy
valamit csinálnak. Jobban, vagy mit tudnak jobban?
Elmondom. A turizmus nem politika. Kiveszik a politikai körből és a politikai térből az egész turizmust, és teljesen mindegy, hogy éppen ki van kormányon, a turizmusnak a menedzsmentje és a turizmussal kapcsolatos szabályozási környezet az teljesen stabilan és kiszámíthatóan működik, hiszen egy turizmus irányítás alapvetően nemzetközi piaci szereplőkkel áll kapcsolatban. Egyrészt a befektetők is nemzetközi piaci szereplők, a légitársaságok is nemzetközi piaci szereplők, akik egyébként évekkel előre tárgyalnak. Tehát, hogyha most például ezt a mostani szezont elrontjuk, és a nagy nehezen két év alatt felépített mondjuk Egyesült Államok és kanadai útvonalunkat elveszítjük, akkor jövőre nem jön vissza, hanem akkor megint elvesztettünk egy jövő évet is, és maximum a jövő utáni évet tudjuk visszavenni. De mondok még jobban. A nemzetközi konferenciáknál. A nemzetközi konferenciáknál 2-3 évre előre vannak ezek a konferenciák megtervezni. Ehhez képest a pop szakma az egy ilyen rövid távú kategória, hiszen ott mondjuk egy évre előre vannak ezek a szuperkoncertek, meg turnék megszervezve. A dunai hajós cégek, akik nagyon komoly nemzetközi cégek, 20-28-at árulják jelen pillanatban.
Arról beszélgetünk az imént, hogy központi vagy középponti kérdés, hogy vendégként ki is érkezik Magyarországra, milyen turista érkezik Magyarországra, de gondolom, hogy az is fontos és központi kérdés lehet, hogy milyen Budapestet akarunk megmutatni a világnak, vagy mi az a Budapest kép, amit érdemes és szerencsés a külföld felé közvetíteni. A minap egy turisztikai konferencián elhangzott az, hogy Budapest turizmusa évek óta egy kicsit, vagy nem is kicsit, hanem talán eléggé meghatározó módon a senki földjén bolyong, nincs egy tudatosan felépített városkép vagy turisztikai koncepció. Jól lehet, ugye van egy turizmus stratégia, egy kidolgozott munkaanyag, amit éppenséggel a Boston Consulting készített, ha jól emlékszem. Tehát azért ebből nyilván, hogy fel lehetne építeni egy narratívát, vagy fel is kellene építeni egy narratívát. Mi lehetne ez?
Én nem hiszek abban, hogy vannak ilyen egy nagy ilyen mondások és ilyen narratívák. Tehát, hogy ezek a piacok sokkal szegmentáltabbak, és tök más üzenet van.
Igen, csak annyiféle szegmens volt, ugye, ha megnézzük az elmúlt években, ugye volt egy ilyen gasztronómiai koncepció, amikor a hagyományos magyar konyhával,
ezek mind vannak párhuzamosan.
Akkor ott volt, hogy Budapest a fürdők városa.
Igen. Tehát ezek mind jók. Uh-huh. Kultúra városa.
Ezekre továbbra is lehet építeni?
Ezekre lehet építeni, ugye nem itt van. Tehát itt a megvalósításban van a titok nyitja. És itt egyébként a Visit Hungary nagyon jó munkát kezdett el végezni a csendes Oliver időszakában, de hát ez ugye alapvetően alig több, mint másfél év. Tehát mivel nagyon hosszú folyamatokról van szó, ezért az eredményét mostanában kellene elkezdjünk érezni. Tehát amíg nem lehet mondjuk idejönni az Egyesült Államokból direkt járattal, addig nagyon nehéz idehozni a megfelelő vendégeket, akiknek a megfelelő kínálatok
mindegy. Azért
éppen beindult, de éppen az van, hogy ugye tekintettel arra, hogy a Visit Hungary-nek a több 10 milliárdnyi költségvetését alapvetően reklám fronton kell elkölteni, és ez egy cégen keresztül történt, és annak a számlája, bankszámlája befagyasztásra kerültek. Ezért jelen pillanatban az van, hogy a Air Canadától, az Iberián át, az összes olyan nemzetközi partnerünk, ugye, amiről beszéltem az előbb, hogy a légitársaságokkal, meg Michelin Guide-dal és ilyenekkel beszélünk, ha nem tudjuk teljesíteni a szerződéseinket, és nem tudjuk kifizetni a megfelelő temezésben a ránk eső részt, akkor megakadnak ezek a folyamatok. Én azt gondolom, hogy a megoldás abban van, tehát itt nagyon sok mindent várnak az emberek egy turizmus irányítástól, és szerintem a turizmus irányítástól összesen két dolgot kell várni. Az egyik az, hogy hozzanak ide vendéget. Sok megfelelő vendéget hozzanak ide.
És lehetőleg minőségi turistát.
Megfelelőt, igen. A kínálatunknak, a képességeinknek megfelelő. Igen, tehát hogy ne lerohasszuk a vendéglátó kínálatunkat, és ne gulyáslángos, meg mama-papalángos, meg a különböző cikibnél ciki 70-es, 80-as évekbeli balatoni lehúzós vendéglátást idéző kínálat alakuljon ki a belvárosban, miközben 5-10 évvel ezelőtt...
Hát, ha most belkörben nézünk a belvárosban, a lángos az egy ilyen hívó
szó. Hát katasztrófa. Igen.
Azelőtt azért ezt külterületeken, vagy a Balatonnál, vagy strandokon hát lehetett...
Igen, és nem a belvárosban, éttermi környezetben. De a másik, amit el kell várni, az az infrastruktúrának a biztosítása, ami megvalósítja ezt az első célt. És ugye sokféle infrastruktúráról kell beszéljünk, sok minden megvan Budapesten, vidéken sok minden nincs, ami Budapesten megvan, de a légi összeköttetés, a megfelelő légi összeköttetés az egyik legfontosabb, és alapvetően ne felejtsük el, hogy Budapesten még mindig fapados légi repülőtér vagyunk. Tehát, hogy alapvetően ide, nem tudom, túlnyomó részében fapados légitársaságok jönnek. És ez azért limitálja a vendégeket is.
Hát meg a vendégkör is talán más, aki a... Emlegettük az imént a lángost, és azért tegyünk egy kis kitérőt a gasztronómia irányába, hogy ez mennyire lehet hangsúlyos, hát annál is inkább, mert ön is több budapesti étterem tulajdonosa, vezetője. És a felmérések szerint én olyan adatokat találtam, hogy hát azért jó 100 000-es nagyságrendre tehető az úgynevezett gasztroturisták száma. Állítólag az utazóknak a 10-15%-a kifejezetten gasztronómiai élményekért választ úti célt, és utazik az adott régióba, vagy az adott országba. Hát mellettük nyilván sokan keresik az adott ország konyhájával való találkozás lehetőségét is, ha már itt vannak történetesen Budapesten. De mennyire tudunk, vagy mennyire érdemes erre építeni? 10 magyar étteremnek van Michelin csillaga, és van 2 éttermünk, amelyik már 2 Michelin csillagos. Azért ez is amolyan hívó szó lehet.
Abszolút.
A fine dining jegyében, de hát egyébként is talán, amiről már említést tettünk, ugye a magyar konyha is, meg a gasztronómia, az mennyire lehet hangsúlyos?
Ez abszolút hangsúlyos is kell, hogy legyen, de látjuk, hogy mi történik akkor, amikor akkora baj van a beutazó vendégnek a minőségével, hogy a korábban normális éttermek, azok gulyáslángosozóvá alakulnak át. Hát, tehát ugye a piac... Nagyon őszinte ebből a szempontból. Hát, hogyha nem jön a rendes vendég, akkor csinál nekik nyilván egy piacnak egy bizonyos része, nyilván magát egy bizonyos szint fölött tartó étterem tulajdonos előbb csonkolja le a bal csuklóját, mint hogy a rendes éttermét egy ilyen átalakítsa. De aztán lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor ezt meg kell lépnie, hiszen ki kell fizetni a számlákat.
Ha egyébként a gasztronómiát nézzük, akkor elmondható azért óhatatlan az is, hogy nyílik, vagy hát már elég tágra nyílt az olló a külföldi vendég és a magyar vendég között. Azért hagyományosan a magyarok jellemzően alkalmakhoz kötődően járnak éttermekbe. Szülinapok, a gyerek ballagása, valamilyen esemény, és akkor elmegyünk étterembe. Tehát ez nem egy olyan bevet, mint akár a szomszédos országokban, akár Szlovákiában, vagy a cseheknél, vagy Csehországban, ahol az egy bevet szokás, hogy este mondjuk lemennek egy étterembe, mondjuk Prágába.
Szóval ez mennyire
nyílt
ez sérült mindenhol, Nyugat-Európában is, tehát hogy még Münchenben is sérült a gasztronómiának az a mindennapi beágyazottsága, ahol mondjuk a COVID előtt volt. Tehát a COVID és az utána lévő alapvetően energiaválság és infláció, az mindenhol belevett a reáljövedelmekbe. Uh-huh. és egyszerűen ebből a teljesen hétköznapi mi voltából kiárazta magát a vendéglátást. Ez egyébként visszafelé alakul ez a dolog, tehát nyilván ez főleg Magyarországon ez jön vissza, hiszen Magyarországon most már évek óta hiába nincsen semmilyen gazdasági teljesítményes alapja, mégis 4-5%-os reálbér emelkedés van, tehát hogy tud visszatérni, és egyébként én a fiataloknál látok abszolút pozitív elmozdulást, de látszik, hogy az árérzékenység az egy abszolút sokkal fontosabb szempont lett, mint korábban.
Igen, csak ha megnézzük, akkor talán a magyarországi háztartásoknak az úgymond fogyasztói vagy fogyasztási kosarában az étterem vagy az étterembe járás az hát a rangsorban azért viszonylag hátul szerepel.
Most ha a 10 milliós teljes magyar lakosságra vetítjük, akkor abszolút. De hát ez sose volt a 10 milliós lakosságra vetítve. Tehát ez alapvetően egy városi, nagyvárosi életforma, és nyilvánvalóan ugye Nyugat-Európában a 60 év fölötti korosztály egyébként az egyik legfontosabb motorja a gasztronómiának és a gasztroturizmusnak, hiszen nekik van elköltető jövedelmük, szabadidejük, nincsenek kisgyermekek, társasági életet élnek és költenek. Ugye itt Magyarországon a statisztikák nem jók, én remélem, hogy ez is fejlődni fog, de ugye nálunk 60 fölött nagyon sokan kicsekkolnak a társadalomból, és inkább visszahúzódnak a lakásukba, és inkább a tévé rabjaivá válnak, ami fájó, hiszen ez az a leglukratívabb szegmens, aki mondom, a minőségi nyugati típusú gasztronómiának a motorja.
A fiatalokat említette itt most Magyarországon, tőlük mi remélhető, vagy egyáltalán mi az a szegmens, ahol ők például majd költenek, vagy fogyasztanak?
Minden szegmens, tehát hogy ők nyilván árérzékarányúbbak, élményt keresnek, tehát ők sokkal modernebbül, sokkal korszerűbben tekintik egyébként a gasztronómiát, mint sok régi módi szakember. Ugye régen voltak olyan szakemberek, akik azt mondták, hogy az étterem az a konyha, és gyakorlatilag ami a tányéron van, arról szól ez a történet. Nyilván most már mindenki tudja, hogy ez nem így van. Ezt a fiataloknak nem kell magyarázni. Ők tudják, hogy ez nem így van. Tehát, hogy ez egy 360 fokos élménycsomag, aminek egy nagyon fontos szempontja az, hogy mi van a tányéron, de az, hogy mi van a pohárban, az is fontos, hogy néz ki az asztal, hogy milyen a felszolgálás, hogy milyen az atmoszféra, hogy mik az illatok, mik a hangok, ez mind, ez az összes érzékszerv, az fontos.
Talán érdemes egy kicsit külön kitérni még a konferencia turizmusra, vagy a fürdőkultúrára, a wellnessre. Ugye elhangzott a beszélgetés első részében, hogy éveken, sőt évtizedeken keresztül volt ez a szlogán, hogy Budapest a fürdők városa. Sokat hallott, és véhetően külföldre szóló marketing kampányokban is hangsúlyozott elem, vagy hangsúlyozott szlogán volt. Ez akár lehetne erre még jobban építeni, mert hogyha megnézzük például a szomszédos Ausztriát, sőt, itt a szomszédban Ausztria talán legszegényebb tartományát vagy régióját, Burgenlandot, hát azt igen jól ki tudták aknázni a termálvizeket, a gyógyvizes lehetőségeket, talán jobban is, mint mi itt Magyarországon. Hogyan látja ezt?
Hát nézzük meg Izlandot, ami egy Székesfehérvár méretű ország, és olyan fürdőkultúrát és olyan fürdő alapú turizmust csináltak, hogy az egész világ számára iránymutató. Itt megint nagyon sok változás volt az elmúlt mondjuk fél évszázadban. És egy kicsit a mi szemléletünk szerintem a régi világban ragadt, pedig az, amink van, tehát az a víz vagyon, ami termálvíz, meg fürdő
hát vagyon. Budapesten
akár
is.
Budapest, de hát vidéken
de
is.
Vidéken is csak...
ez brutálisan nagy. És tehát elkeserítően gyengén használjuk ezt ki. És ugye itt az egyik, amiről beszéltünk, hogy infrastruktúra, hogy mi a dolga a turizmus irányításnak. Egy,
tehát
a vendégek
idehozása,
a kettő, az infrastruktúra. Az infrastruktúra az egyrészt egy meglévő infrastruktúra, másrészt ennek az infrastruktúrának a folyamatosan fenntartása és olyanná alakítása, ami az aktuális trendeknek megfelelő, és amivel ide tudjuk hozni azokat a vendégeket, amik szolgálják az értékteremtést, megint a volumen helyett a minőség. Ugye Magyarország nagyon sok pénzt költ folyamatosan, és ugye erre EU-s források is vannak, főleg vidéken, hogy fürdőket fejleszünk. De hát én azért voltam egy-két vidéki fürdőben, tehát nyugat-európai szemmel egy random osztrák sívárosnak a fürdőihez képest elkeserítő színvonalú, amit mi sok helyen fürdő címen előadunk. És ez azért van, mert ez egy nemzetközi tudás alapú iparág, és ebbe akkor tudunk mi jók lenni, hogyha behozzuk a nemzetközi tudást, behozzuk a megfelelő tanácsadó cégeket, megkinézzük, hogy ezek hol vannak, hogy ezek Skandináviában vannak, Ausztriában vannak, hol vannak, és velük együtt kell kialakítani és folyamatosan fejleszteni a mi kínálatunkat. Budapesttel ugyanez a helyzet. Itt is fejleszteni kell. Tehát, hogy azzal, hogy van török fürdőnk, tök jó, de hát a török fürdőnek nyilván nem úgy kell 2026-ban működnie, mint ahogy működött a 1600-as években.
Érintőlegesen említettük a konferencia turizmust, vagy az üzleti turizmust. Itt is lehetnek kiaknázatlan lehetőségek, hiszen hogyha minőségi turizmusról beszélünk, akkor ez annak nagyon fontos terepe. És most hirtelen Budapest vonatkozásában, hát a Budapest Kongresszusi Központ juthat eszünkbe, jó 40 évvel ezelőtt épült, és hát azóta csak tervek vannak újabbak építésére, például a MUPA melletti területen, de hát ebből jó sok évvel ezelőtti tervből nem sok minden valósult meg, sőt semmi nem valósult meg.
Nézzük a jó oldalát, megvannak a tervek, meg kéne csinálni. Tehát, hogy abszolút jól látja, tehát a konferencia turizmus az megint egy előttünk heverő megoldás. Tehát ugye annyi sok minden hiányzik ami turisztikai organizmusunkból, hogy ebből a szempontból jó helyzetben vagyunk, mert könnyű eredményeket felmutatni. Talán a konferenciában még könnyebb, mert nem sok fürdővel, nem országos szintű fejlesztésekkel kell gondolni, hanem kell csinálni egy mai 21. századi konferencia kapacitást. Van repülőterünk, a konferencia turizmus a létező legjobb turisztikai forrás, revenue forrása az ország, vagy meg a lakosság szempontjából, hiszen akkor jönnek általában, amikor a legkevésbé van aktív turisztikai szezon, rendszeresen hétköznap jönnek, abszolút szállodákat használnak, kihasználnak egy csomó olyan szolgáltatást, ami van, és tele van szabad kapacitással. Tehát az égvilágon senkit nem zavar, és egy konferencia vendégnek az értéke, az egy low budget Airbnb-s vendégéhez képest sokszorosa.
A különböző eseményekhez, sport vagy kulturális eseményekhez kapcsolódó turizmus az mennyire tud erős lenni, és mennyire tud hangsúlyos lenni? Most éppen a budapesti foci BL döntő előtt néhány nappal beszélgetünk, de hát ugye nyáron itt van a Forma 1, vannak stadion koncertek Budapesten, kulturális események, fesztiválok, szóval erre mennyire lehet, vagy mennyire kell, mennyire érdemes építeni?
Ez kulcs, erre abszolút kell építeni, ez egyébként nagyon sok szempontból működik is, és mutatja azt, hogy ezt erre kell még tenni. Tehát, hogy én erre a lóra még sokkal többet tennék. Hiszen itt egyébként kész van az infrastruktúránk. Tehát, hogy van szerintem elég stadionunk ahhoz, hogy egy csomó koncertet tudjunk rendezni. Talán már 2 éve volt az a...
Nagy foci eseményeket is.
Hát ez a foci esemény, ez most egy hétig, amit ez csinál Budapesten, az több hétnyi előtte lévő szenvedést kompenzál be árban abszolút. Tehát, hogy ezek szinte bármit megérnek. De amikor a Coldplay koncert volt, 3 koncert volt, igen. Csak ide egy volt ilyen, egy, mindenki ide repült az egész világról, hogy ezen a koncerten részt vegyen, az megint, ez majdnem egy hétre megcsinálta Budapesten.
Igen, én szinten... emlékszem, ez csoda is volt, aztán ugye 2 évvel ezelőtti nyáron, voltam 2 évvel ezelőtt volt, és ugye 3 koncert volt a stadionban, és hát én meglepődve láttam, hogy a 3 koncertre néhány óra alatt elfogyott az összes jegy.
Igen. Na de mit mutat ez?
Hát, hogy van igény, meg van érdeklődés.
Mit csinál egy üzletember, ha van igény? Uh-huh. Azt csinálja még inkább. Yeah. Hát ha ezeket tudjuk csinálni, uh-huh. akkor csináljuk.
Ugye a kulturális események is nyilván nagyon hangsúlyosak lehetnek, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, egy régebbi történet jutott eszembe, hogy annak idején a budapesti tavaszi fesztivált a 80-as évek legelején azzal a nem titkolt szándékkal hívták életre, ráadásul a turisztikai szakemberek kezdeményezésére indították el, hogy megtöltsék az akkor felépült Dunaparti szállodákat, egyébként ugye egy ilyen márciusi időszakban, ami nem olyan erős az utazási szezonban, hogy legyen zenei, kulturális rendezvénysorozat Budapesten, és jöjjenek a turisták, és töltsék meg ezeket a szálláshelyeket. Tehát, hogy ez nagyon jól összekapcsolható megint csak a kultúra, és a turizmus, és a kulturális turizmus mennyire lehet hangsúlyos.
Abszolút. Nagyon jó példa. Csak nézzük meg, hogy mondjuk a Salzburgi ünnepi játékok, az mondjuk mennyi GDP a uh-huh. mi tavaszi fesztiválunkhoz képest.
Igen.
Tehát, hogy ezt is emberek csinálják. Ezek
igen,
a szakemberek
ráadásul
léteznek.
A tavaszi fesztivál mellett most már ugye elindult a Bartók tavasz, ősszel a Liszt ünnep, tehát több ilyen rendezvénysorozat
abszolút.
Is van. A szezonalitást mennyire vagy mennyiben lehet úgymond kisimítani ezekkel a szegmensekkel, mert konferenciázni, gyógyfürdőzni, wellnessezni, és ehhez társítva mondjuk esténként egy jó étteremben megvacsorázni, hát ezt egész évben lehet.
Itt a recept. Itt a recept. Ezekkel lehet kisimítani. Tehát ezek erre vannak. Erre vannak a konferenciák, pont erre, hogy azt a szörnyű első negyedévet, ami minden turisztikai vállalkozás életében egy súlyos mínuszos időszak, azt például gyönyörűen ki lehet simítani, a személyzetet fitten és edzésben lehet tartani, a várost nem terheljük, mert egyébként alig van ember a városban, aki mozogban, nem az egyébként is forgalmas időszakokban generálunk további forgalmat, hát pont ezzel lehet ezeket csinálni. Az ilyen kulturális fesztivál jellegű eseményekkel, szuperkoncertekkel, ezekkel pont ez a feladat. Tehát, az állami irányítás pont itt tud értéket teremteni, hogy tudjuk, hogy vannak a hullámok. És amikor hullámvölgyek vannak, azokat a hullámvölgyeket tudjuk egy kicsit felhozni. Amikor hullámcsúcsok vannak, ott nincs szükség arra, hogy arra még az állam rápakoljon, ott támogasson. Azt a piac gyönyörűen megoldja. Akkor kell bejönni, amikor a hullámvölgyek vannak.
Beszélgetünk arról, hogy itt a közép-kelet-európai régióban azért vannak és lehetnek versenytársaink, erős versenytársaink, ugye itt Bécs, Prága hangzott el, de ha már összevetés vagy összehasonlítás, olvastam azt, hogy rendszeresen vizsgálják önök is a vendéglátói szektort, hogy állnak árazásban összevetve az európai mezőnnyel. Mi derül ki ebből? Hol helyezkednek el mondjuk az árak tekintetében a budapesti helyek, a budapesti vendéglátóhelyek?
Hát ezt abszolút vizsgáljuk, és két részre bontottuk a nyugati világot ebből a szempontból, és ehhez a kettőhöz képest mérjük Budapestet. Az egyik, az a klasszikus Észak- és Nyugat-Európa, és ide tartozik számomra az Egyesült Államok is. Ezekhez képest továbbra is körülbelül 30%-kal olcsóbbak vagyunk. Uh-huh. De sorom Skandináviát, Franciaországot, Benelux államokat, még Bécset is, Prága is. Ugye Bécs-Prága azért az nagyon kiemelkedő árban. Tehát ezek 20-30%-kal drágábbak, amikor almát almával és körtével hasonlítunk össze, mint Budapest, és ez ugyanaz az arány, mint volt a Covid előtt. Egyébként megnéztem az áremeléseket, ugye Euróban volt egy körülbelül 80%-os áremelkedés. 2009 óta. Az éttermi árakban. És hogyha a forintot is eurósítjuk, akkor nálunk is pontosan ugyanez volt. Ugye itt most egy kicsit bezavar a képbe az, hogy most egy masszív 10% körül erősödést könyvelt el a forint. Igen. Ez nem segít a versenyképességünkben, mert hogy nem ezen a bázison vagyunk beárazva. Tehát nem ez a költség struktúránknak a bázisa, ez az euró erősség. Tehát nem ezen van a város beárazva. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez a nyáron mit fog eredményezni. A másik szegmens az pedig egyébként ez a dél és Közép-Európa, tehát Lengyelország, Milánó, Barcelona, Madrid, ezek a régiók, ezzel teljesen egy árszinten vagyunk. És ebben nincs is igazából csoda, tehát be van kapcsolva most már Budapest abba a nyugati vérkeringésbe.
De nagyjából hogy... akkor a működési költségek egy étterem vonatkozásában itt Budapesten akkor megegyeznek, mondjuk meg. A barcelonaival, meg a milánaival, meg. Ugye működési költségek nyilván azért ott is van energiaköltség, minőségi alapanyag beszerzése, a munkaerőköltség, tehát ezek...
Hát az alapanyag nem... nálunk drágább, mert ugye onnan hozzák ide. Tehát mi ugyanazt az alapanyagot vagyunk kénytelenek adni, amit vagy a lengyelek, vagy az olaszok, vagy
a különböző kulcsok, járulékok, áfa kulcsok.
Itt van a kutyálása egyébként. Tehát, hogyha az alapanyagok szintjére megyünk, akkor hasonló, vagy drágább, hiszen onnan hozzuk. Az energiánk szintén inkább drágább, tehát ezekhez az országokhoz képest, ugye nekünk nincs...
Tehát én nincs rezsicsökkentett energiaköltség.
Nincs rezsicsökkentett. Nincs rezsicsökkentett. A munkabérek, nekem Spanyolországhoz van konkrét összehasonlítási benchmarkom, nálunk magasabbak a bérek Budapesten, mint mondjuk a dél-spanyol Costa del Solon a vendéglátásban, abszolút. Tehát amikor nekünk ott voltak éttermeink, meg együttműködéseink, akkor mi nem tudtunk Budapestről odavinni kollégákat, mert nem tudtuk volna ott azt a bért biztosítani, ami szükséges lett volna. És akkor beszéljünk az adókról, járulékokról. Ugye az 5+4%, ami az élelmiszer, ami az ételeken van, az éttermi melegkonyhás éttermi árakon, az ugye 5+4%, az 9%, míg Ausztriában 10%. Tehát, hogy ez nagyjából megegyezik. Ez körülbelül ez a range. Viszont nekünk van egy 27%-unk az alkoholnál, ami egyébként 15-20% a versenytársainknál. Tehát, hogy masszívan magasabb. Nyilván a szervizdíj az, ami az egyik legfontosabb szektorális adókedvezmény, amivel a szervizdíjként kifizetett bérnek sokkal kevesebb a járuléka, mint egy hagyományos bérnek.
Erről érdemes talán egy kitérőt tennünk, szervizdíj, borra való, mert voltak ugye az ennek elszámolását érintő változások pont a közelmúltban. Ettől tisztább vagy egyszerűbb lesz a kép ennek révén, mert mondjuk mi vendégként, hogyha bemegyünk egy étterembe, akkor nem biztos, hogy egyszerűbb ez a kép. Van étterem, ahol egyáltalán nem tüntetnek fel az étlapon szervizdíjat, vagy nem találkozhatunk szervizdíjat. Van, ahol van, de különböző tételek vannak, ugye van, ahol 10, van, ahol 12, van, ahol 15%, ugye azt hiszem a 15% az a maximum, és akkor van a továbbra is adható borra való mindezen felül, de hát ha ezt így összeadom, akkor ez végül is akár egy ilyen 20-25%-os tétel adódhat az éttermi számlánkhoz. Azért ez nem csekély.
Én amikor az árakat mondtam, az előbb az ár összehasonlításokat, én a szervizdíjjal növelt árakat mondtam. Uh-huh. Tehát mi mindig a szervizdíjjal növelt árakat nézzük, hiszen a szervizdíj az része az áraknak. Ez egy sajátos megoldás Magyarországon, és biztosítja azt, hogy gyakorlatilag az árbevételünknek egy bizonyos részéig, egyébként maximum 20%-nyi szervizdíjas árbevételt lehet szervizdíjként kifizetni, tehát hogyha 15%-ot is számol fel valaki, egyébként 20%-ig lehet szervizdíjat adni. Ez azt jelenti, hogy az árbevétel egészen 20%-áig bértömeget tudunk kifizetni egy kedvezményes járulékulcson. Ettől működik. Nekünk Ausztriával kell versenyeznünk, nekünk azokkal az országokkal kell versenyeznünk ezen a fronton, akik 20-30%-kal drágábbak nálunk. Uh-huh. Ugye nem Spanyolországban, meg Olaszországban mennek az emberek, hiszen ott nem keresnek tövet. Azokban az országokban mennek el, vándorolnak el a szakembereik, ahol 20-30%-kal nagyobb árbevételt ér el ez a szakma, és ennek megfelelően, láss csodát, valamivel magasabb béreket tudnak egyébként realizálni. Egy kicsit azért elhagadjuk, hogy nyilván az élet is sokkal drágább ezeken a helyeken, tehát effektíve a végén nem valószínű főleg, hogyha mondjuk London nézzük, akkor egészen tudjuk, hiszen sok kollégánk van Londonból, hogy nem tud egy jól működő budapesti étteremhez képest egy londoni étteremmel jellemzően egy pincér, meg egy szakács nem fog többet keresni, uh-huh. ha az életköltségeket is beleszámoljuk. De mégis ő egy magasabb számot fog látni. És ezzel a szervizdíjjal tudunk versenyképes béreket adni, és megtartani a szakembereket.
De az azért jellemző lehet, hogy ahol szerepel az étlapon szervizdíj, és ott van a számla összegében majd ez a felszámított szervizdíj, ott a vendégek kevésbé adnak
kevesebb
borravalót.
Igen. Pedig a borravaló más, tehát ugye a szervizdíjas ár, az az ár.
Az az ár, igen.
És a szervizdíj az egy szektorális adó.
Nem lenne egyszerűbb mondjuk a bruttó árat feltüntetni ilyen formában?
Hát, vagy ez ugyan, ki kell próbálni, hogy valaki 15%-kal megemeli az árait. Valahol próbálgatják. Én azt gondolom, hogy ez minden étteremnek a saját feladata. Mi is kísérletezünk egyébként, ezzel nyitottunk egy olyan új éttermet, amit csak helyi magyar vendégek, gyakorlatilag a vendégkörnek a 98%-a, ott nem számolunk fel mi sem szervizdíjat felárként, és ott nagyobb a magasabb a borravaló.
Ez a szervizdíjjal kapcsolatos változások egyébként annak az 5+1 elemből álló programnak a része Igen. volt, amit még az előző kormány dolgozott ki, kifejezetten segítendő a vendéglátóipari szektort. Hát kérdés, hogy mi az, ami majd marad mindebből a kormányváltás után, de ezek mi az, ami fontosak. Eddig beépült a szektorba ezekből az elemekből, és mennyiben segített ténylegesen? Ugye itt volt a reprezentációs költségek, adómentessé vált az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció, felére csökkent a turizmus fejlesztési hozzájárulás, ez valóban fontos volt, és segítséget jelentett az éttermek számára?
Hát szerintem ez a szervizdíjat érintő változás, ez például számunkra sokkal értékesebb. Ugye azt ne felejtsük el, hogy végül ez a turisztikai fejlesztési hozzájárás lefelezése, ez azért felemásra sikerült, mert ez itt valójában nem lett lefelezve.
4-ről 2%.
Igen, de valójában nem történt meg, hanem azt a felet, az de minimis keretre kvázi, mint egy támogatás. Számolhatja el az étterem. Ugye itt ebben annyi a szépséghiba, hogy minden olyan étterem vagy panzió, aki beruházott, fejlesztett az elmúlt években, annak jellemzően de minimis keretre szóló kedvezményes hitele van. Ami miatt a de minimis kerete ki van merülve, és a de minimis keretére nem tudja ezt a kedvezményt igénybe venni. Tehát ezt a kedvezményt valójában azok a helyek tudták igénybe venni, akik vagy nem ruháztak be semmit, vagy teljesen random piaci hitelből dolgoztak, ami azt jelenti, hogy jellemzően annyira nagy helyek, például szállodák, hogy eleve ilyen kedvezményes fejlesztési hiteleket nem tudtak igénybe venni. Tehát, hogy ez egy jó dolog lenne, ez a TFH felére csökkentése a vendéglátó helyeken, az éttermeknél, de ezt akkor meg kéne csinálni, hogy ez tényleges legyen.
No, de a reprezentációs
adó az nagyon fontos.
A céges üzleti fogyasztás véletlenül megnő.
Ez egy hosszú távú dolog. Erre szerintem ez volt az egyik legfontosabb hosszú távú döntés. Ezért nagyon régóta küzdöttünk, és bízunk benne, hogy a következő hónapokban látni fogjuk, hogy ennek van hatása.
Nem itt szerepel ebben a csomagban adótételekre vonatkozó változás, de hát mi is beszéltünk most erről, de többször felvetődött az áfa kulcsok, az áfa szabályok kérdése az éttermi szektorban. Van egy sokak számára, és talán a vendéglátósok számára is fura különbségtétel, hiszen a helyben történő fogyasztás áfa kulcsa az ugye, ha jól tudom, akkor 5%, ha elvisszük az ételt, az meg 27%-os. Ezt mondjuk tovább bonyolíthatjuk, ha a helyben fogyasztott étel megmaradt részét mondjuk becsomagoltatjuk és elvisszük.
Az már nem számít elvitelnek, szóval, az helyben fogyasztás.
Mennyire lehet aktuális az, hogy valamilyen módon rendet vágni áfa kulcsok tekintetében, meg hát egyáltalán az áfa szabályok kérdésében? Hát
itt a jogalkotó szándékát kell vizsgálni, és a jogalkotó szándéka az, hogy az éttermi kultúrát támogassa. Uh-huh. Az étel házhozszállítás, illetve az étel elvitel, az inkább élelmezés, és nem gasztronómiai kultúra, tehát ez egy teljesen másik iparág. Hiába valójában ugyanaz a hely akár folytatja is, de hogy...
Tehát akkor voltak éppen ez szolgálhatja az éttermek érdekét, vagy az éttermi fogyasztás,
hát hogy különben a Spárban a grill csirke is kedvezményes áfával lenne. És ugye az mégsem éttermi gasztronómiai kultúra.
Nagyon kevés időnk marad, de azért érdekelne a véleménye az utánpótlással, a vendéglátásban, turizmusban, szakképzés és felsőoktatás tekintetében, hogy látja, hogy adotta az utánpótlás a jövő turisztikai vendéglátóipari szakemberei? Adottak?
Ez egy nagyon jó kérdés. Legalább 10 éve küzdünk ezen a fronton, és nem sok sikert könyvelhetünk el. Itt több gasztronómiai szervezettel együtt rengeteg időt eltöltöttünk, hogy itt valami eredményt érjünk el. Ugye itt nagyon komoly változásra van szükség a szakoktatás területén, tehát a
szakképzésben.
Alsó és a középfokúban is, a szakképzésben is, és a felsőfokúban is. Tehát, hogy ugye fontos, hogy amikor Szingapúr, meg Svájc, meg Dubaj fejleszt valamit, akkor nem csak fizikai infrastruktúrát fejleszt, hanem akkor ott egy tudás hub is létrejön azon a területen. Tehát Svájcban nem csak fantasztikus a sí és szálloda ipar, hanem ott van a legkomolyabb turisztikai és vendéglátóipari egyetemi képzés is. Ausztriában ez szintén erős. Én azt gondolom, hogy ezt regionálisan Magyarországnak el kellene hozni ezt a szerepet, és el kéne jussunk oda, hogy a képzésben nemzetközi partnerekkel összekapcsolódva, tehát nemzetközi intézményekkel összekapcsolódva olyan programokat kialakítani, ami abszolút cutting edge, 21. századi mai szakembereket képez magunknak, Magyarországra is, és a világ számos egyéb tájára is. Ez elképesztően megerősíteni Magyarországot és Budapestet, hiszen ne felejtsük el, hogy a turizmus az egy abszolút ember központú iparág, tehát hogy itt nem gyártósorok és gépsorok valósítják meg a terméket, mondjuk mint egy autóiparban, hanem a szolgáltatást maguk az emberek hozzák létre.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Zsidai Zoltán Roy, a Zsidai Csoport tulajdonos ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.